A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 135. Zsoltár első három versét. Az első vers így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi élő Urunkat a 451. dicséret éneklésével. Az első vers így kezdődik: száma nincsen, Uram, jó téteményidnek.
Thank you.
imádkozzunk, testvérek! Áldunk és magasztalunk téged, édesatyánk, hogy ma is igaz ez az ének. Köszönjük, hogy az énekíró is így látta, vége hossza nincsen jó téteményidnek, kegyelmednek és irgalmadnak, és mi tudjuk az ígéből, hogy mégis egyszer majd vége lesz. Tudjuk, hogy egyszer majd eljössz a világot lángokban ítélni, de hadd köszönjük meg neked, hogy a mai napon még ez nem történt meg. Köszönjük, hogy felhoztad napodat jókra és gonoszokra egyaránt, lehetőséget, kegyelmet adva a hozzád térésre. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus ígéje és szent lelke által gyűjti még a te országodnak a polgárait, lakóit. Magasztalunk téged, Urunk, hogy mi is így jöhettünk ide, és add, hogy valóban így érezzük mindannyian, hogy nincs száma sem a te jó téteményednek. Bocsáss meg, hogyha a szívünk nem ezt vallaná, ha keserűségek lennének bennünk, vádak, hitetlenség, megingás, a próbatételek, a nehézségek hatására, vagy súlya alatt. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk hitet, vagy növeld a mi hitünket, hogy valóban te olyan Isten vagy, nincs más hozzád fogható, nincs is más Isten rajtad kívül, élő, ható, aki igéjével fenntart, igazgat mindeneket, aki igéjével megcselekszi, amit akar, földön és égen, az egész teremtett világban. Köszönjük, Urunk, hogy így cselekszelte az emberi szívben is, és ezért adunk neked hálát. Köszönjük, Úr Jézus, hogy olyan világosan megmondtad, senki nem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonza azt. Köszönjük, hogy munkálkodsz a szívekben. Kérünk, hogy munkálkodj a mi szívünkben is most, igéden keresztül. Hadd értsük meg, mi legyen a te jó, kedves és tökéletes akaratod, így tiszteljünk téged. Kérünk téged, hogy légy itt közöttünk, áldj meg minket, adj nekünk halló fület és szívet, és értelmet, Urunk, olyan értelmet, amely felfogja, megérti, hogy valóban mi a te szereteted hosszúsága, mélysége, szélessége, magassága. Légy áldott, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében ezen a reggeli órán. Áldunk téged mindenért, téged magasztalunk és téged dicsőítünk egyedül. Amen. Testvérek, Isten igéjét a Józsué könyve 6. fejezetének néhány verséből hallgassuk meg az első 5 verset, majd a 22. és 23. verset fogom olvasni. Jerikó pedig be és elzárkózott az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mint ti hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjél 6 napon át. És 7 pap hordozzon 7 kos szarból való kürtöt a láda előtt, a 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefújnak a kos szarvba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, kiki az előtte való helyen. A 2 férfiúnak pedig, akik kikémlelték a földet, mondta Józsué, menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnét az asszonyt, és mindazt, amije van, amiképpen megesküdtetek neki. Bementek azért a kémlő ifjak, és kihozták Ráhábot és az ő atyát, anyját és atyafiait, és mindazt, amije volt, és minden cselédjét is kihozták, és helyezték őket Izrael táborán kívül. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, már több ideje olvassuk Józsué könyvét, és még ige hirdetés nem hangzott el itt a gyülekezetben erről a könyvről, ezért gondoltam, hogy legalább egy alkalommal, vagy minimum egy alkalommal nézzük meg ennek a könyvnek az üzenetét úgy általánosan, és egy történeten keresztül ragyogtassuk fel azt a mennyei üzenetet, amely nekünk szól, és ma is aktuális, amely tanítja, vezeti Istennek a népét. Tudom, hogy ezt a történetet sokan ismerik a Bibliából, mégis azonban lelki üzenetei sokkal fontosabbak, mint az, hogy valami hogyan történt. A Bibliában mindig fontosabb az, hogy miért történt valami, mint az, hogy hogyan történt valami. Felületes ember ugye mindig csak arra hajlamos, hogy hogyan történt valami, miről szól a történet. De nekünk, a mi számunkra Isten igéje azt kell, hogy jelentse, hogy mindaz, amik megírattak, az miért íratott meg. Hiszen tudjuk, hogy amik megírattak, azok a mi tanulságunkra írattak meg, nem ismeretünk bővítésére. Mert mondhatta volna az ige azt is, de nem azt mondja, hogy mindezek azért írattak meg, hogy többet tudjunk. Hanem azt mondja a Szentírás, hogy azért írattak meg, hogy jobban higgyünk. Ez nagyon fontos itt a Józsué könyvében, testvérek, amely a honfoglalásról szól. És amikor a honfoglalásról beszélünk, akkor mindig arról kell szólni, hogy Isten adott egy csodálatos hazát az ő népének, és ezt a hazát hol elvesztik, hol visszanyerik, harcok árán, olyan harcok árán, amelyben vannak győzelmek és vannak bukások, vannak csodálatos újraindulások, új megújulások ezekben a történetekben, de az egészet áthatja az a lehajló isteni kegyelem, amelynek pontos terve van, és amely megcselekszi azt, amit akar. Jerikó az első nagy város a Jordánon túl, amikor Isten honfoglaló népe bemegy az ígéret földjére, és innen ágaznak el a főbb utak többfelé. Ez egy nagyon fontos és stratégiai jelentőségű város, ez a Jerikó, amely nagyon bebiztosította magát, mert olyan kőfalat építettek, amely arról volt híres, hogy egy szekér meg tudott rajta simán fordulni. Mindenféle előre és hátra menet nélkül egy kanyarral egy szekér meg tudott ezen a falon fordulni. Nagyon bebiztosította magát ez a város, amely egyébként azért is érdekes, mert azt olvassuk a földrajzban, hogy ez a világ legmélyebben fekvő lakott települése. Olyan mélyen van a tenger szint alatt, hogy ez a legmélyebben fekvő lakott település. De Jerikót nem csak ezt tette széppé, hanem a csodálatos pálmák. Ugye így is hívták ezt, hogy a pálmák városa. Hatalmas pálmák voltak, és gyönyörű város volt ez a Jerikó. Minden bizonnyal jó léttel, hiszen ilyen nagy falakat csak azt tudott építeni az a város, amely jó létben élt. Nagyon fontos kereskedelmi központ is volt, de testvérek, az Isten igéje arról szól, hogy ez a jó létben élő szép város el fog pusztulni. Mint hogy az Isten igéje elénk adja, amit az apostol így mond majd, hogy elmúlik ez a világ, és ennek kívánsága is. Ez a jólétben élő világ, ez a jólétben élő társadalom, amely körülvesz bennünket. A múlt héten olvastam egy cikket, olyan megdöbbentő volt, de ha valaki az üzletben van, látja, hogy így is van. Most a nyugati emberek kitalálták, hogy ők olyan görögdinnyét szeretnének, amit egy szatyorban haza tudnak vinni, és egy alkalommal meg tudnak enni. Mert hát minek az a 15 kilós nagy görögdinnye, amit nem tudnak cipelni, miért teszik be a hűtőbe, mikor úgyse fér be nyáron, aztán már másnap nem is olyan, és ezért azt kérték, hogy nem esítsenek ki egy olyan görögdinnyét, amely csak akkora, mint egy labda, egy kisebb labda, mert azt a szatyorban haza lehet vinni, nem kell cipelni, és egyszerre meg lehet enni. Hát olyan megdöbbentő volt nekem, testvérek, hát én szeretem a 15 kilós görögdinnyét is, nekem semmi bajom vele, mondjuk a hurcolást meg kell oldani, de semmi baj. De szóval értitek, testvérek, hogy ez az ember az igényeivel, a kényelem szeretetével, hát tényleg már nem tudjuk, hogy ez egy nagyon kicsi jelenet, de hát már nem tudjuk, hogy mit akarunk, nem? Hogy mit akar az ember. Na ez a Jerikó is ilyen volt, testvérek. De mit ér az egész, hogyha reál ítélet vár? Mit ér az egész, hogyha le fog omlani? Mit ér a külső szépség és a jólét, ha arra jön az ítélet? Azt mondja az Isten igéje, testvérek, ezzel kezdődik a 6. fejezet, hogy Jerikó pedig be- és elzárkózott Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. Tehát hallják a hírt, hogy van egy nép, amelynek az Isten egy csoda dolgokat cselekszik. Ugye nem a nagyon érdekes Ráháb egy korábbi fejezetben elmondja, hogy hallottuk, hogy az Isten kiszárította a tengert előttetek. Tehát nagyon érdekes, hogy nem is csak azt hallják, hogy milyen ez a nép, hanem az, hogy milyen ennek a népnek az Istene. Nem azt mondják, hogy van itt egy nép, amely nagyon ügyes, nagyon fifikás, hanem azt mondják, hogy van egy nép, aminek van egy hatalmas Istene. És éppen ezért az Izrael fiai miatt ki se jöhetett senki a városból, és be sem mehetett senki. Testvérek, nekem ebből az ígéből tulajdonképpen az ragyogott fel, hogy Jerikó minden szépségével és gazdagságával a lakóit rabbá tette. Hát milyen az, amikor ki se jöhet senki, be sem mehet senki? Nem? Amikor bezárják a kapukat, és kijárási tilalom van. Hát tulajdonképpen ez egy rabságról beszél, nem? Nem mehettek ki a jerikói lakosok. Nem mehettek ki a városon kívülre. Nem úgy van, hogy oda mennek, ahova akarnak. Hanem a törvények megszabták. Ez, testvérek, egy rabságot jelent. Mert a jerikói lelkület az mindig a rabságnak a lelkülete. Ezek rabok. Lehet, hogy egy kicsit összkomfortosabb ez a rabság. Lehet, hogy egy kicsit tágabb a ketrec. Mint ahogy a fogságban levő madaraknak is, ugye, nekem papagájom volt annak idején, hát aztán mindig vágytam arra, hogy egy nagy ketrecet, mert amiben aztán édesapám kitalálta, hogy nem, hanem engedjük ki a papagájt a konyhába, és majd az ott repdes. Hát elég volt megfogni a végén. De mikor kijött a konyhába a kis madár, a kis ketrecéből, de hát az is fogság volt, csak egy kicsit nagyobb ketrec. Mert a konyhának a falai, meg ablaka, meg ajtaja, az mégis határt szabott neki. Ki sem mehetett, és be sem jöhetett senki. Olyanok voltak, mint az a kutya, akit a lánc enged egy darabig, de aztán, mikor véget ér a lánc, akkor úgy visszarántja az állatot, mert szegény nem tudja, hogy nem oda megy, ahova akar, és nem addig fut, ameddig akar, hanem ameddig a lánc engedi. Borzasztó dolog, testvérek, amikor van jólét, van szépség, van külső csillogás, és kiderül, hogy gyáva rab. Az a város, az az ember, aki ott lakik. Mert egyszer csak megmondják neki, hogy de innen tovább nem mehetsz. Jerikó be- és elzárkózott. Itt szemlélhetjük azt a tényt, testvérek, mely Ádámot és Évát is a bűneset után nem a kegyelmes Istenhez való közeledésre sarkalta, hanem az elzárkózásra. Be- és elzárkózott. Ugye ez a bűn következménye, ez a rabságnak a következménye, hogy az ember nem kiszolgáltatni akarja magát az élő Istennek, hanem pontosan elrejtőzni akar. Nem a bűn elhagyására törekszik, hanem a bűn konzerválására. Be- és elzárkózott. Testvérek, meg kell kérdezzük azt, hogy vajon mi milyen falakat szoktunk építeni. Valami milyen falat építünk Isten felé, vagy milyen falat építünk Isten népe felé. Mert mi is ilyenek vagyunk, valljuk meg őszintén, hogy szeretünk falakat emelni. Egyszer még az előző helyünkön beszéltem valakivel egy látogatás során, egy férfival is. Azt mondja nekem a férfi, hogy tisztes úr, én nem megyek templomba, már vagy 30 éve, vagy 20 éve. Hát, miért nem tetszik jönni? Hát, mert amikor tataroztuk a templomot, és ott a toronyról vájtuk le a régi vakolatot, meg pucoltuk ki a téglák között a réseket, akkor valaki beszólt nekem, és nagyon megsértett. Mert nem úgy lett, ahogy én akartam, hanem ahogy ő. Hát ez a falépítés, nem? Valaki szól nekem valamit, nem tetszik, felhúzom a falat, elzárkózok, ahelyett, hogy kiszolgáltatnám magam, és mondjuk megbeszélnénk, vagy bocsánatot kérnénk, vagy tisztáznánk, hanem ezeket a falakat húzzuk tovább, meg építjük tovább. Mert a bűnt lehet, testvérek, azt mondja az Isten igéje, lehet konzerválni, lehet bezárni, de lehet elhagyni. De az Isten igéje azt mondja, hogy aki elhagyja, az irgalmasságot nyer. Aki pedig konzerválja, az pedig megmarad benne. Egyszer beszéltem valakivel Debrecenben, és azt mondja, hogy ő azért nem tart az egyházzal semmilyen kapcsolatot, még a 90-es évek elején volt, mert akkor kapott az egyik felekezet az államtól egy nagyobb összeget, és mondja nekem, hogy tudod, mind papírruhák vásárlására fordították. Mert ő ugye tudta, hogy mire kéne fordítani, és ő szerinte nem arra kellett volna fordítani. Hát most ezt hagyjuk, hogy mire kell fordítani, mire nem. De ez is egy falépítés, testvérek, mikor valaki elmondja, hogy de én tudom, hogy mit kellett volna vele csinálni. De nem én vagyok ott, nem az én kezembe adták a döntést. És ez annyira jellemző, testvérek, még tudnék itteni példát is mondani, de azt nem mondok. De ez annyira jellemző, mikor valaki azt mondja, hogy de én tudom. De nem te vagy vele megbízva. Magyarán azt mondjuk, hogy semmi között hozzá, de ez egy fal. És kapcsolatok megszakadnak, barátságok tönkre mennek, testvériség nem számít, mert az ilyenek vagyunk, hogy be és elzárkózunk. Ahelyett, hogy kiszolgáltatnánk magunkat Isten élő lelkének. Amikor hallják a hírt, akkor Isten megszólal és azt mondja Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Tehát teljesen mindegy, hogy Jerikó bezárkózik, vagy elzárkózik, az a döntő, hogy Isten mit akar. És itt szeretném kiemelni Istennek a nagyságát, testvérek. Istennek a fenségét. Itt nem arról van szó, hogy Jerikó mit akar, hanem az, hogy az Isten mit akar. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy az a fontos, hogy az ember mit akar. Meg hogy egy város mit akar, vagy a vezetés mit akar. A Biblia mindig arról beszél nekünk, hogy az Isten eldöntötte, hogy mit akar. Figyelitek, kezedbe adtam Jerikót és annak királyát. És ebből látszik már valami, még semmi. De azért írja a Biblia múlt időben, és azért mondja Isten így, hogy kezedbe adtam, mert ez már eldöntött tény. Ezen nem fog változtatni semmi. Ja, hogy ott van a kőfal, hát még ott van. Ja, hogy nem tudjuk, hogy hogy megyünk be, hát majd megtudjuk. Értjük, testvérek, hogy Isten hogy akarja munkálni a hitet az ő gyermekeinek a szívében? Azzal, hogy azt mondja, hogy ez már megtörtént dolog. Csak még egy kicsit várni kell rá, csak még 13-szor meg kell kerülni Jerikót, még egy pár kilométert meg kell tennetek, de ez már fix. Kezedbe adtam Jerikót és annak királyát. Azért, mert Isten, amikor megígér valamit, azt akarja, hogy a hited álljon rá. Azt akarja, hogy arra azt mond, hogy ámen, hogy úgy van. Ugye ez a Bibliában a hitnek a szava, hogy ámen. Úgy van. És amikor valaki nem mondja, hanem dilemmázik, meg egyik lábáról a másikra áll, meg jaj, ki tudja,
akkor az nem tudja azt mondani, hogy ámen, hogy úgy van. Mert a hit az azt mondja, hogy az úgy van. Ez el van végezve. Kezedbe adtam Jerikót és annak királyát. Azonban Isten meg akarja tanítani Józsuét arra, hogy harc nélkül ezt nem vehetik birtokba. Istennek megvannak az ígéretei, de azt mondja, hogy ti meg járjátok körül a várost, megkerülvén egyszer 6 napon át, és 7 pap hordozzon 7 kosszarból való kürtöt a láda előtt, a 7. napon 7-szer kerüljétek meg, a papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. Vannak biztos itt többen, akik a történelemhez jól értenek, azoktól most szeretném megkérdezni, hogy a történelmi tudásuk alapján tudnak-e még egy ilyenről a történelemben, hogy valaki ilyen haditervet állított fel, hogy 13-szor meg kell kerülni egy várost. Mondjuk Napóleon csinálta ilyet, nem tudom. Ilyen haditervet, hogy 13-szor meg kell kerülni. Vagy Nagy Sándor csinálta ilyet, hogy 13-szor kerüljünk meg egy várost. Ugye milyen érdekes haditerv? Azért, testvérek, mert Isten megint itt a hitet akarja munkálni az ő gyermekeinek a szívében, hogy igazat adnak-e neki, vagy nem? Okoskodnak-e, vagy nem? Vagy pedig elfogadják, hogy ugye, mint később Péter, de a te parancsodra kivetem a hálót. Hát olyan, hát ilyenkor nem szoktunk halászni. Hát ilyenkor nem kapnak a halak, vagy nem jönnek a halak. Hát ilyenkor semmi értelme nincsen, de a te parancs. De vajon kiveted-e a hálót? De a te parancsodra kivetem a hálót. Hogy az Isten szava előtt bármilyen irreális is, meghajlik-e a szíved? És a te értelmed, és a te akaratod. Vagyis így mondom, nagyobbnak tartod-e Istent a te eszednél, meg értelmednél, meg szívednél, meg a te gondolataidnál? Nagyobbnak tartod-e Istent? Mert ugye az embernek mindig ez a rettenetes rákfenéje, hogy az Isten nem tartja nagyobbnak. Nem tartja dicsőbbnek. Nem mondja azt az Istenre, mint Mária, hogy de hát előtte semmi nem lehetetlen. Ugye? Hogy hogyan lehetséges ez? De a végül azt mondja, hogy az Isten előtt semmi nem lehetetlen. Vagy vajon a hited rááll-e az Isten ígéreteire? Vajon készpénz, a Spurgeon mondta ugye azt, hogy az Isten ígéretei olyanok, mint a csekkek, hogy be kell vele menni a bankba, és be lehet váltani. Hát ma már nem lehet bemenni ilyennel, de mindegy. 2 éve letiltották ezeket, de mikor még Spurgeon élt, akkor még így volt. Hogy olyanok az ígéretek, mint a csekkek, hogy bemehetsz vele a bankba. Ja, hogy nagy összeg van rajta. Ja, hogy nem fogják kifizetni neked. Hát bemégy-e a bankba vele, vagy nem? Oda állsz-e a kegyelem királyi szék elé, vagy nem? Úgy, mint Ábrahám, hogy Uram, te mondtad, te ígérted, most akkor teljesítsd. Nagyon szépen kérlek, hogy most akkor lépjél. Mert te megmondtad, te megígérted. Nem ereszlek el. Olyan csodálatos testvérek ez, hogy az Isten szavának engednek Józsuék, és azt mondja, hogy menjenek a papok, menjenek a kürtök, menjen a frigyláda, a kürt menjen a láda előtt, és amikor Józsué beállítja a népet, akkor még egy jelenetet hadd mondjak el itt az ígéből. Azt mondja, hogy menjetek el, kerüljétek meg a várost, és Józsué úgy állítja be, hogy a fegyveresek a láda előtt menjenek. A fegyveresek a láda előtt menjenek, és azt álljon a láda, aztán érdekes, hogy a ládához közel nem mehetett a nép, ott körülbelül egy kilométeres távolságot kellett hagyni. Nagyon érdekes, később majd ez lesz az egynapi járóföld, és utána mehetett a nép. Elől a fegyver, aztán a láda, a papokkal, a láda előtt még a kürtök, és ennek nagy jelentősége van, testvérek. Mert ugye elől megy a fegyver, utána a láda. Ennek az a Bibliában az üzenete, hogy mindig elől kell, hogy menjen az Isten jogos ítélete. De utána mindig megy a kegyelem. Mert a láda a kegyelmet jelentette. Isten jelenlétét, a szövetséget. A kürtök meg, ugye a Bibliában akkor szólaltak meg, amikor az elengedés évében megszólaltak ezek a kürtök, és mindenki visszakapta a szabadságát, ami elvétetett tőle, a rabszolga felszabadult, az volt az elengedés éve, a kürtök. És azt mondja Isten, hogy szóljanak a kürtök. Miért? Mert nincs olyan Isten, mint a mi úrunk, aki elengedi népe maradékának vétkét. Azért, mert Jerikónak elől megy a fegyver, mert Istennek az ítélete az mindig jogos. De utána megy a kegyelem, és mert Isten felkínálja ezt a kegyelmet még ennek a városnak is. És nem az ítélet jön, hanem először a kegyelem evangéliuma hirdettetik, mint ahogy ma is a világon. Ugye olyan szép ez, amikor azt mondja az ige az Új Szövetségben, hogy még mielőtt Jézus visszajön, még mielőtt megemésztetik ez a föld, mielőtt összeomlana, hirdetetni kell az igének mindenütt. Mert az egész világ egy nagy Jerikó, amelyik elzárkózik, bezárkózik, aminek nem kell Isten, nem kell ember. Olyan megdöbbentő néha ez, testvérek, én sokszor úgy kifakadok, amikor egy-egy városban, most az elmúlt hetekben is például, látom, hogy mennyire nem kell egy városnak Isten. Mennyire nem kell egy városnak, nincs is már szinte egyházi temetés, csak kommunista temetés van, hogy egy városnak mennyire nem kell az Isten. Nem kell se az Isten szava, se az Isten vigasztalása. Szóval azt mondjuk, hogy megérett az ítéletre. És mégis látjátok, hogy ma felkelt a nap, az azt jelenti, hogy megy a frigyláda. Az, hogy ma kinyitják a Bibliát sok templomban, sok helyen szerte az egész világon, kis imaházakban, vagy nagyobb, szép templomokban, hát az annak a jele, hogy megy a kürt meg a láda. Hogy még nem a fegyveré a szó, még nem az ítéleté a szó, hanem még a kegyelemé. És néhány szót, testvérek, nézzünk Ráhábról is, hadd szóljak, mert olyan érdekes az, hogy Ráháb hogyan gondolkozik, és mit végzett Isten a szívében. Ennek a Ráhábnak a szívében egy csodálatos dolgot végzett el Isten, hitet munkál. Nehogy azt gondoljátok, hogy Ráháb jutott erre az álláspontra. Ezt Isten munkálta a szívében. És Ráháb története azért fontos, mert igazolja nekünk azt a későbbi új szövetségi igét, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Jézushoz pedig senki nem mehet, ő mondja, hanem ha az atya vonza azt. Tehát itt nem az történik, testvérek, hogy tulajdonképpen Ráháb megnyitja a házát az Úr előtt, hanem az, hogy az Úr bemegy az ő házába. A Biblia erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy ebbe a házba az Isten be akar menni. Milyen csodatos dolog, nem? Ezek a kémek. Elmegy két kém, és pont egy parázna asszonynak a házába mennek be. Hát miért pont oda? Ugye, nem gondolkoztatok ezen? Hát mehettek volna a fogadóba, az akkori négycsillagos hotelbe, a wellness szállodába, biztos volt akkor is olyan. És akkor ez a két kém azt mondja, hogy nem, ebbe a, bocsánat, piros lámpás házba megyünk be. Azért, mert az Isten be akart oda menni. És emlékeztek rá, később majd valaki Jerikóban szintén bemegy egy házba. Emlékszünk rá, Lukács 19. Zákeus, ma nékem a te házadnál kell maradnom. Mert később Jerikó majd újjáépül, nem ott, ahol lerombolták, hagyták a régészeknek, az ásatásoknak meg azt a helyet, hanem arrébb építik fel, vagy 2 kilométerrel, de később az Úr Jézus bemegy, ott nem leomlanak a kőfalak, ott nem kőfalak vannak, hanem kőszívek vannak. És ott valakinek az életébe bevonul Jézus. Zákeus, ma nékem a te házadnál kell maradnom. Ez el van végezve, punktum. Mert Zákeus is azok közé tartozik, akik felül az Isten döntött. Kezedbe adtam Jerikót és annak királyát ítéletre, Jézus Krisztusnak meg odaadta az atya, János 17.3, nem én mondom, az ige mondja, Atyám, a tiéd voltak, és nekem adtad őket. És Zákeust odaadta az Isten Jézusnak. Megváltásra, megtartatásra, üdvözítésre. És volt ott nagyon sok bámészkodó. Volt ott Jerikóban, testvérek, már a Golgota keresztje felé megy Jézus. Volt ott nagyon sok rajongó. És volt valaki, akinek a szívében Isten teljességre juttatta azt, amit már világ teremtése előtt eldöntött, hogy Zákeus Jézusé lesz. Milyen csodálatos, testvérek, meghódol lelkünk az Úr előtt, hogy így jött be a mi életünkbe is. Nem? Szeretném, ha dicsőítenéd azt az Urat, aki így bejött az életünkbe. Mi se voltunk különbek, mint Ráháb, vagy mint Jerikó. Mi is elzárkóztunk, meg bezárkóztunk. Emlékszem rá, ne nézzetek így rám ezentúl, 7 éves, 8 éves koromban, mikor a lelkészünk jött hittanórát tartani az iskolába. Nem tudom, hogy hogy lehetett a falunkban a 70-es években, ott hittanóra volt rendesen órarendben. De nem tudom, hogy miért. Mert egyébként ott is kommunista volt mindenki az iskolában, tehát nem tudom, hogy miért. De az a lényeg, hogy jött, aztán valaki elkiáltotta magát, hogy jön a Tiszi, mi meg szaladtunk, amerre láttunk, a nagy szemetes konténerbe, a WC-be, ide-oda, elbújni. Mert az én életem is csak ilyen jerikói élet volt. El meg bezárkózni. Ide be nem jössz, ugye? Se a tiszteletes, se az íge, se Jézus. Ide be nem jössz. És egyszer csak Jézus mégis bejött. Azért, mert ahova ő akkor oda bemegy. Azért, mert megmenti Ráhábot. És Ráháb ugye azt mondja, hogy hallottuk, hogy mit csinált a ti istenetek. Vigyetek magatokkal. Vigyetek magatokkal. Tehát, testvérek, olyan érdekes megint az íge tanítása, hogy aki Istenhez akar tartozni, annak az ő népével is vállalni kell a közösséget. Nem? Hát aki Istenhez akar tartozni, azzal az ő népével is vállalni kell a közösséget. És azért Ráháb azt mondja, hogy vigyetek magatokkal. Később majd emlékeztek, a 9. fejezetben olvastuk, van egy nép, a gibeoniták, amelyek majd jönnek és szövetséget kötnek Isten népével, de ők nem azt mondják, hogy veletek akarunk menni, hanem ők csak azt akarják, hogy közöttünk, közöttetek akarunk lakni. Milyen nagy különbség? Ugye nekik nem kell ez a nép, nekik nem kell az az Isten, nekik csak egy békesség kell. Hogy lakjunk közöttetek békességben? Ráháb meg azt mondja, hogy vigyetek magatokkal. Rút azt mondja később, ugye? Tudjuk, milyen kapcsolat volt Ráháb és Rút között? Anyósa volt, igen. És Rút a menye volt, ugye? És Rút meg azt mondja, hogy ahová te mégy, oda megyek, néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ezért nekem, aki azt mondja, hogy ő Istenhez tartozik, de az ő népével nem vállalja a közösséget, azra azt mondom, hogy az nulla, az sehova ne, az az ördög atyától való, az nem Istenhez. Kemény így kimondani, de érdekes, hogy Ráháb ezt látja. Ráháb ezt tudja, hogy ha én Istenhez tartozom, akkor az ő népe közé tartozom. Az ő népével vállalni kell a közösséget. Hadd fejezzem be azzal, testvérek, hogy amikor Jerikó falai leomlanak, akkor különös gondja van Józsuénak arra, hogy a két férfiút kioktassa. Nagyon érdekes, hogy Józsué, mint a sereg vezére, Hogy képzeljétek el, hogy ugye mindenki hozzámegy, neki kell a nagy dolgokat átlátni, és amikor azt mondja, hogy de ha bementek, vigyázzatok, Ráhábot hozzátok ki, és mindenét, amilyen van. Mert azt akarja mondani nekünk az ige, hogy Istennek különös gondja van az övéire. Mint hogy lehetett volna mondani, hogy hát Józsué a nagy dolgokkal törődik, nem? Nem, a kicsi Ráháb, a parázna Ráhábról, vigyázzatok, hozzátok ki. Ma is sokan úgy gondolkoznak, hogy bocsánat, ne vegyétek Isten káromlásnak, de a hitetlen ember így káromolja Istent, hogy hát Istennek annyi bocsánat dolga van, hát az én kis piti ügyemmel foglalkozna. Hát milyen szép, nem, hogy Józsué is. Mivel foglalkozott? A kis Ráhábnak az ügyével. Hozzátok ki, hogy nekünk olyan urunk van. És hát hogy lehetne összehasonlítani Istent, az örökkévalót, a mindent tudót, a mindenütt jelenlévőt Józsuéval, egy emberrel, egy bűnös emberrel, de hogy lehet? De csak azért mondom, hogy lássátok meg, testvérek, hogy ha még Józsuénak is gondja volt arra, különös gondja volt arra, hogy ez az ígéret beteljesedjen ennek az asszonynak az élete meg családja fölött, hát akkor Istennek mennyire gondja van arra? A te ügyedre, a te dolgodra. Jézus tanít erről a hegyi beszédben, olvassátok el. Ugye a verebecske történetében, a vezők liliolmai történetében. Az Istennek gondja van rám. De az ő gondja nem az, hogy én jólétben éljek, nem az, hogy én szép körülmények között lakjak, hanem az, hogy megmeneküljek. Az Isten úgy gondoskodott rólunk, feletté való gondoskodása Jézus Krisztus keresztje. Nem? Feletté való gondoskodása az, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ezért legyen áldott Isten, aki amit akar az égen megtészi, földön, vízen, ahogy énekeltük, és aki a legmélyebben fekvő, a legmélyebben levő ember életében is életet tud és akar munkálni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kegyelmedért, irgalmasságodért, hűségedért dicsőítünk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy erről szól ez a történet is. Áldunk téged, hogy minden ítélet előtt ott volt a kegyelem, ott volt Sodoma és Gomora fölött, ott lebegett a kegyelem Ninive fölött, hiszen 40 napig vártál, ott lebeg a kegyelem e világ, e teremtett világ élete fölött is, amely a maga kényét, kedvét hajszolja, élvezetekben gyönyörködik, a testiségben, a paráznaságban jár, és mindenféle ördögi bűn kötözi meg, és nem kiszolgáltatja magát, hanem be is elzárkózik előtted is, a gyülekezet előtt is. Köszönjük neked, Urunk, hogy mégis ennek ellenére elmondhatjuk, hogy valóban csodálatos és megfoghatatlan előttünk, hogy türelmesen vársz még, és nem küldted még vissza az Úr Jézust ítéletre, és nem a lángok és a tűz jön, hanem a Szentlélek erejével teszel szíveket újjá, és szabadítasz fel rabság alól. Köszönjük, hogy ezért hirdettetik az ige, hallhattuk mi is, olvashatjuk, táplálkozhatunk vele. Kérünk téged, könyörülj meg, Urunk, azokon a heteken, amelyek most kezdődnek a gyülekezetben. Hálát adunk azokért, amelyek eddig voltak. Hálát adunk a megszólaló igéért, közösségért, együttlétekért. És kérünk téged, hogy add a te áldásodat ránk. Kérünk téged mindazokért, akik ebben a nagy melegben szenvednek, akár betegágyon vannak kórházban, vagy betegségük, öregségük miatt, vagy munkájuk miatt kell hordozni a nap hevét. Kérünk téged, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, adj enyhülést ebből, őrizd betegeinket, vigasztald a gyászolókat, áld meg kicsinyeket, nagyokat, nyaraláson lévőket, szabadságukat töltő testvéreinkért is kérünk, hadd hallgassák az igét ott, ahol vannak, hadd tegyenek bizonyságot, akikkel találkoznak. Kérünk téged, hogy testileg és lelkileg is pihentesd meg őket, és árasz ki ránk szeretteinkre és a te irgalmasságodat, hiszen látjuk, hogy Ráháb milyen féltő szeretettel gondoskodott az övéiről. Nem csak ő akart menekülni, hanem a szeretteit is akarta menekíteni. Köszönjük, hogy ők is kijöttek. Engedd meg, Urunk, hogy ilyen áldott élettel ajándékozzál meg bennünket, szeretteinkkel együtt, hogy elmondhassuk, én és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk. És kérünk, hogy hallgass meg azt az imádságot is, amit most csöndben, a szív mélyén mondunk el, de köszönjük, hogy meghallod, és mindenben legyen meg a te akaratod. Amen. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az záró énekünk a 479. dicséret, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Kolossei levél 3. fejezetéből olvasom az áldó igét. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Amen.